Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, vagy érdeklődőt, aki jelen van, és azt is, aki előadóként van jelen. Ebben az előadásban a magánadományok intézményalapító szerepéről fogok beszélni. Az előadás témája kapcsolódik a készülő disszertációmhoz, amelyben rendi jellegű intézményalapításokat vizsgálok, és többek között az akadémia alapításának közvetlen előzményeire fókuszálok. Miről fog szólni az előadás? Ugye egyrészt fog szólni nagyon röviden magáról a Széchenyi Istvánféle felajánlásról, nagyon-nagyon érintőlegesen a forrásokról és arról a kultuszról, ami kialakult a felajánlásnak gyakorlatilag a pillanatában. Fogok beszélni az alapítás körülményeiről, az események sorrendjét röviden össze fogom foglalni, és részletesen kitérek az alapítók személyeire, társadalmi felekezeti összetételére és magára ugye az adományra. És aztán pedig a végén az előadásnak fogok beszélni az adomány céljáról, és arról, hogy a támogatási modellnek milyen hatása volt az akadémia szervezeti modelljére. Ennek van egy kis kutatási előzménye ennek a témaválasztásnak. Én már 2013 óta foglalkozom kisebb megszakításokkal az akadémia történetével, az akadémia alapításának történetével. Itt látható négy pontban olyan megállapításokat teszek, amelyek az akadémiára vonatkozóan a magam részéről megfontolandóak voltak az elmúlt években. Tehát az egyik például a mintakövetés, megfigyelhető, hogy az akadémia szervezeti modellje és működési metodikájában egy hivatali struktúra van jelen, nevezetesen a Magyar Királyi Helytartó Tanácsnak a szervezeti működési struktúráját adaptálták. Erről már írtam egy tanulmányt. Ami nagyon fontos még, hogy több társadalmi csoport vett részt az intézmény alapításban. Voltak ugye a 10.000 holdnál nagyobb birtokkal rendelkező arisztokraták, akik nagy összegekkel vettek részt. A bene possessionáti és főleg a Pest vármegyei protestáns nemesség, akik tudományszervező munkával és akár tudományos munkával is részt vettek, és nyilván a magukat néha viccesen tudósok rendjeként megnevező harmadik csoport, a gyakorlatilag köznemesek és polgári származású tudósok, akik akár Pest vármegyében éltek, akár az ország más területén. Összességében azt gondolom, hogy az akadémia egy nagyon rendies jellegű intézmény volt, és ebből következően maga az a tudományos szemlélet és az a fajta tudományszervezés, ami az akadémiának az első 15-20 évében megjelenik, az nagyon erősen rendies jellegű, és ezt részben egy Vaderna tézissel magyarázhatjuk. Vaderna Gábor az Élet és Irodalom című könyvében mondja azt, hogy a rendi politizálás a társiasság formálódó tereibe transformálódik. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 30-as években, a 30-as, 40-es években a vármegyei politika szereplői, a különböző közintézmények, alapítandó intézmények és magának a kultúrának az intézményeibe, vagy akár a folyóiratokba jelennek meg, mint szereplő vagy alakító tényező. Az előadásom tézise az, hogy az adományozók nem egyénenként, hanem csoportként felelnek azért, hogy az akadémia egy rendies szervezeti modellben kezdett működni. Így az akadémia tudományszervezését erősen meghatározták, sőt, korlátozták is a rendies keretek és maga az akadémia igazgató tanácsa. Erre csak egy rövid történetet szeretnék hozni, vagy egy tényt, hogy Széchenyiék már 1833-ban módosítani szerették volna az alapszabályzatot, csökkenteni szerették volna a nyelvművelés, és növelni a tudományszervezéssel kapcsolatos fókuszpontokat. Azonban erre nagyon sokáig nem került sor, mert az igazgatótanácsnak és az uralkodónak is el kellett ezt az alapszabály módosítást fogadnia, és emiatt egy évtizedekig tartó húzavona kezdődött az akadémiában 1833-tól az alapszabály módosítás kapcsán. Tehát úgy kell ezt elképzelni, amit a nagygyűlés napirendre tűzött, azt az igazgatótanács egyszerűen nem volt hajlandó megtárgyalni. Ezért Teleki József, aki egyébként maga is jobb végzett ember volt, egy jogi kiskaput kihasználva a reformtörekvések egy részét úgynevezett utasító határozatok formájában építette be az intézmény működésébe. egészen sokáig ilyen utasító határozatokkal eszközöltek módosításokat, mert új alapszabály csak 1860 márciusában lépett életbe. Itt a dián látható nagy vonalakban az akadémiának az alapításakor a szerkezeti struktúrája. Ugye látjuk, hogy a tiszteleti tagok és az igazgató tanács között volt átfedés. Egyébként a rendi jellegű intézményekre jellemző, hogy minden társaság, egyesület fölött állt valami fajta felügyeleti szerv. Ezt a felügyeleti szerv szerepet, pénzügyi felügyeleti szervi szerepet töltötte be az akadémia esetében az igazgató tanács, és a nádor, mint pártfogó. Ezt szerintem az ábra is valamennyire jól reprezentálja. Átfedés egyébként az igazgató tanács és a levelező tagok között az egyfő volt az induláskor, rendes tagok és az igazgató tanács között pedig nem volt metszet, tehát hogyha egy halmazként képzeljük el őket. A felajánlás dokumentumait, vagy magát a felajánlást 1825-ben, ami történt Széchenyi részéről, azt napló bejegyzések, visszaemlékezések is rögzítették, ez kultikussá vált, nagyon erősen terhelt a kultuszoktól maga ez a felajánlás, de közben kialakult ugye egy vita is arról, hogy most akkor Széchenyi az akadémiát alapította el, meg vagy csak valamely intézményre ajánlotta fel a jövedelmét. Ez egy ismert vita, ahogyan ismert Széchenyi és Felsőbbüki Nagypál arról szóló levélváltása is, hogy Felsőbbüki Nagypál utólag úgy értelmezte, meg sok naplóbejegyzés is arra utal, hogy sokan összekötötték Felsőbbüki felszólalását Széchenyi felajánlásával, mert Felsőbbüki Nagypál felszólalásában elmarasztalta az arisztokratát, amiért nem adakoznak az akadémia megalapítására. És most fel is olvasnám az ő felszólalásáról az egyik visszaemlékezést, ami így hangzik. Feláll végre Nagypál, kinek lángszavai már több ízben máskor is lelkesedést szültek a nemzeti nyelv ügyében. Szónoklatában élénk színekkel ábrázolá nemzetiségünk ügyét, és megragadólag mondá el, miképpen a honi nyelvet s vele együtt a nemzetiséget eddig elé leginkább a pislogó mécseik mellett jobbára éhezve, sanyarogva munkálkodó, reményt, szerencsés, egész életöket feláldozó szegény hazafiak szívvérökkel mentették meg az enyészettől, ám úgymond fejtsek, képezze ki azt ezután az ország dúsgazdag nagyjainak hazafias áldozata. Mert ide is, mint az egykori hadvezér szava szerint a háborúhoz, három fő dolog kell. Pénz, pénz és ismét csak pénz. A csendben, mely a szónoke szavait követi, egy férfiú áll fel, ki eddig Nagypál háta mögött ülve a tanácskozásokat, melyekben, mint a háznak nem tagja, s csak puszta hallgató, ténylegesen nem vett részt, feszült figyelemmel és egyre növekvő érdekkel kíséri vala. Szomszédai Nagypál beszéde alatt a lelkesedés tüzét láthaták lobogni szemeiben. E férfiú Széchenyi István gróf. Így nézett ki a Pozsonyi Országgyűlés alsóháza a reformkorban, tehát a 25-27-es országgyűlésen. Nem nagyon tudom elmondani vagy elképzelni azt, hogy hol helyezkedhetett el térben Széchenyi a felajánláskor, de ugye tudjuk, hogy nem ült, hanem valahol állt a tömegben. És ezzel kapcsolatban igazából csak néhány gondolatot szerettem volna megkontolni, vagy hozzáfűzni ehhez a felajánláshoz, vagy ennek a körülményeihez. Ugye talán kár is utalni rá, hogy 1825. november 3-án, amikor ez a felajánlás megtörténik, akkor az alsó táblának a kerületi ülése zajlik. Ugye 25-ben végre lehetett újra országgyűlést tartani, azt viszont kevesen tudják, hogy a kerületi ülések azok ezen az országgyűlésen váltak intézményessé. Tehát ezeken az alsó tábla követei az országos ülések előtt, a felső tábla és a kormány képviselete nélkül minden lényegesebb kérdést előre megtárgyalhattak. Ebben a kontextusban szólalt fel Széchenyi, és ajánlotta fel 60 ezer forintnak megfelelő összeget. A felajánlást követte további három ajánlás, nyilván nem közvetlenül, hanem tudjuk, hogy voltak más felszólalók, egy Balogh Pál, mint felszólalt Széchenyi után. Vaj Ábrahám 8 ezer, Andrássy György 10 ezer, Károly György fél esztendeli jövedelme 40 ezer, tehát összesen gyakorlatilag ilyen túlzással élve 20 perc alatt 118 ezer forintot ajánlottak föl valamely nyelvművelő és tudományos intézmény megalapítására. és ez később még további 130 ezer gyűlt össze. Csak hogy picit összevessük azt, hogy ez mekkora összeg volt. 1799-től 1802-ig zajlott a Váci Siketiskola megindulására a gyűjtés. Ez egy országos gyűjtés volt, erről szerintem többen vannak, akik hallották az előadásomat, vagy olvasták a tanulmányomat, ami még nem jelent meg. Gyakorlatilag a 60 ezer forintnak a felét, olyan 30 ezer forintot sikerült összegyűjteni 2,5 év alatt az intézmény és az iskola megindítására. Aztán van egy másik példa, a Marci Bányi Alapítvány, ahol a Marci Bányi István halálakor ugye 70 ezer forintból alapítja meg az alapítványát. Vagy ott van például a Ludovika Akadémiának az épülete, erről kicsit kevesebbet szoktunk beszélni, ugye 1830 és 36 között épült fel az épület, és összesen 366.859 forintot adtak össze. Volt olyan adományozó, a Butler gróf, aki 136 ezer forintot adott egyedül erre, tehát azért ez egy hatalmas összeg. És ott van ezzel szemben például a Pesti Magyar Színház, ami 1837-ben épült fel, és nyitotta meg kapuit, 100 ezer forint adóssággal. Ez azért lehetett, mert ugye a vármegye kifejezetten kisajátította már, mint Pest vármegye, a Pesti Magyar Színháznak a építését, kifejezetten eltiltotta a rendeket attól, vagy az országgyűlést, hogy ezt országgyűlésen tárgyalják, mint vármegyei építkezést prezentálta, és hát szépen el is adósodtak, mire felépült az épület, úgyhogy maga a társulat egy óriási adóssággal kezdte meg a működését, ami tudjuk ugye a színház történetből, hogy nagyon sok problémát okozott később. Az alapítók nagyon fiatalok volt, tehát ez a négy név, amit az előbb felsoroltam, látjuk, hogy Széchenyi 34 volt, Vaj Ábrahám 36 éves volt, Andrássy György 28, Károly György pedig 23 éves volt, amikor ezeket a felajánlásokat tették, közülük hárman ekkor katonatisztek még, és nincsen az országos politikában gyakorlatuk. Az első évkönyvben és aztán a későbbi akadémiai évkönyvekben is transzparens módon nyilvánosságra hozzák mind a befolyó összegeket, mind pedig az költségvetését az intézménynek. Ez kötelességük is volt egyébként az alapszabály szerint, az elszámolás. Itt láthatjuk az első évkönyvnek két oldalát összemásolva, hogy 248.200 forintot adott össze 23 ember. Ezt a 23 embert egy táblázatban is megpróbáltam megjeleníteni. Itt látszik ABC sorrendben a névsor, ki mennyit adott, milyen felekezetűek, és milyen tisztséget töltöttek be később az akadémiában, illetve mi volt a foglalkozásuk. Tehát összesen ugye négy protestáns volt, aki az első, tehát a megindulásig 1830-ig, aki adományt adott az akadémiára, azok között összesen négy protestáns felekezetű adományozó volt. Tisztséget pedig a 23 főből 10 töltött be rögtön az akadémia kezdetekor. Láthatjuk, hogy ez zömében igazgatótanácsi tagságot jelent, és 15-en voltak politikusok ebből a 23-ból, hogyha itt nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azért azt lehet látni, hogy itt akár politikai jelentősége is lehetett az akadémia alapításának, sőt nem is akár, hanem ténylegesen volt is. De megvizsgáltam a 10.000 holdnál nagyobb urbéres birtokkal rendelkező családok adományait és akadémiai tagságát is. 1877-ig 41 olyan arisztokrata volt, aki adományozott, ebből 17 fő lett igazgató tanácstag, és összesen 7 olyan volt a 23 adományozóból, akik a kezdetektől kezdve részt vesznek az igazgatótanács munkájában. Ugye zölddel kiemeltem a három alapítót. Ugye Vaj Ábrahám nem szerepel itt, mert ő csak 1830-ban kapott nemességet. Nézzük gyorsan át akkor a számokat. 248.200 forintos adomány érkezett be 1830-ig, 309.540 forintot tudhatott magáénak az akadémia 1832-ig. Ebből egyébként az a kamat, amit az akadémia működésére fordíthattak, az 16.335 forint volt. Ugye ezeknek a rendi intézményeknek ez a jellegzetesség, hogy összeadják a vagyonokat, és később annak a kamataiból úgymond saját magát tartja fent az intézmény. Itt már ezeket az adatokat, amik itt fel vannak, itt az elsoroltam. Egy érdekesség van még itt a listán, hogy az 1000 forintos adomány, vagy az alatt itt, ugye egyetlen egy fő volt, aki 1000 forintnál kevesebbet adott, heten adományoztak, ezek egyike sem került be az igazgató tanácsba, tehát jellemzően ezzel nem lehetett úgymond bevásárolni magukat az igazgató tanácsba, és feltűnő lehetett, hogy hiányoznak a Pest vármegyei protestáns, bene possessionátihoz tartozó családok vezetékneveit, tehát Rádai, Prónai, Podmaniszki, Beleznai, Udnyászki, Józsika, Lónyai, Orci, Grassalkovics, Fáj. Több okuk is volt, hogy nem vettek részt az akadémiában. Fáj egy kicsit tartózkodott az elején tőle, Grassalkovicsnak ekkor már 6 millió pengő forint adóssága volt, ugye ezt mindenki tudja. Kerényi Ferenchoz is egyébként egy ilyen, van is neki egy sejtése, hogy miért lehetséges az, hogy ezek a nemesek már nem adakoznak, és hogy miért lehet látni azt, hogy ténylegesen egy arisztokrata, de azon belül is katolikus túlsúlyú alapítói névsorral állunk szemben, és azt mondja, hogy ezek a protestáns pestvármegyei családok az alodiális gazdálkodásra álltak át, és gyakorlatilag a napóleoni háború következtében a konjunktúra miatt elszegényedtek, tehát nem tudtak volna adakozni, mert nem volt miből. És később aztán ők különböző hivatalokba, vármegyei hivatalokba találják meg magukat, őket akár mint hivatalnok nemesség is szokták nevezni a történetírók. És ami érdekes lehet még az az, hogy 200 ezerből a 248 ezerből főrangú nagybirtokosok adományából tevődött össze, tehát az a több mint kétharmada gyakorlatilag az összegnek. Nézzük gyorsan az időrendet, fussuk át. Ugye 25. november 3-án ülést tartottak a karok és a rendek. Egyébként itt nem az elsődleges sérelmeket tárgyalták, az akadémia az elsődleges sérelmek között volt, itt a másodlagos sérelmeket sorolták, tehát teljesen indiferens volt felsőbbüki nagypálnok ez a beszéde, ahol az akadémia alapítása miatt vonta kérdőre a nemességet. Most nem fogok arra kitérni, hogy egyébként felsőbbüki nem is feltétlenül az akadémia alapításáról beszélt, hanem egy nyelvművelő intézménynek az alapításáról beszélt, ami a magyar nyelv tanításáért felelt volna országosan. Széchenyi felajánlja jövedelme kamatait valamely intézmény számára, ugye nem közvetlenül egy konkrét intézményt nevezett meg, hanem egy, ha feláll valami ilyesmi, akkor ő arra odaadja ezt a pénzt. November 8-án nyújtották be az egyébként Vaj Ábrahám által összeírt alapítványlevelet. 26. február 16-án tárgyalta a tervezetet a felsőtábla, 27. április 11-én megérkezik az uralkodói hozzájárulás a terv kidolgozására, tehát hogy akkor dolgozzák ki az akadémia alapszabályát és rendszabásait. 27. november 30-án nevezi ki a nádorra annak a tudós választmánynak a tagjait, akik végül is az akadémia első alapszabályát kidolgozzák. Tehát ezt már nem az adományozó igazgatótanács, leendő igazgatótanács tagok irányítják, és nem is az első négy alapító, hanem ezeket már egy idős tudósokból álló csoport fogja ezt a 24 ülést megtartani, akik egyébként korábban részt vettek más kisebb tudományos egyesületek alapításában, vagy például 10 évvel korábban a tudományos gyűjtemény folyóirat mögé alapított intézetet is ők alapították, tehát hogy azért nekik volt egyfajta gyakorlatuk ebben. És amit ők el tudtak érni az akadémia alapszabályában, amivel tudták csökkenteni egy kicsit az igazgató tanács túlsúlyát a tudományos munkával szemben, az az, hogy megemelték 42 főre a rendes tagok számát, 24-re a tiszteletbeli tagokét, és korlátlanra teszik a levelező tagok, felvehető levelező tagok számát. Beírják az alapszabályba, hogy fizetést kell fizetni minden rendes tagnak, ez az elején, az induláskor végül nem valósul meg, csak néhányan, 12-en kapnak kezdetben fizetést, és ezt csak később tudják teljesíteni. És azzal csökkentik az igazgató tanács későbbi szerepét, hogy jóváhagyási jogot engedélyeznek csak nekik, szavazati jog helyett. Ez egy nagyon fontos módosítás. És az, hogy az igazgató tanács mindig külön fog ülésezni az akadémiától. 1830. júliusában az uralkodó szóban megüzeni, hogy bele fog egyezni az akadémia alapításában, de még három ponton vitatkoznak. 1830. november 16-án, noha még nem jutottak Düllőre ebben a három pontban, de a pozsonyi országgyűlésen már összeülhet az igazgatótanács, ez a koronázással függ össze. 31. január 28-án tényleges uralkodói jóváhagyást kapott az intézmény, de addigra már elkezdett 1830-ban működni. És a négy alapítónak végig ebben az 5 éves ciklusban kiemelt szerepe volt, ők nevezték ki az igazgató tanács tagokat zárt ajtók mögött a Nádor Társaságában, ők készítették el azt az alapszabályt, ami alapján később a tudós választmány kidolgozta részletesen ezt a rendszabást és alapszabályt. Az uralkodó Teleki Józsefen és József Nádoron keresztül kommunikál az alapítókkal, tehát gyakorlatilag főleg ebben az 5 évben nagyon nagy szerepe volt a mecenatúrának, vagy a mecénásoknak. És most térjünk át az adomány céljára nagyon röviden. Ugye Pierre Bourdieu az elit tőkéjét 4 típusba sorolja, kulturális, társadalmi, gazdasági és szimbolikus tőke. Az első a generációk közötti átmeneten, az oktatáson és képzésen keresztül megszedett tudási és technikai képességek által reprezentált kulturális tőke, a második a társadalmi tőke, a szociális hálózatok és azok a befolyások alkotnak, amiket az egyén a céljai megvalósítása során mozgósíthat, a harmadik az anyagi javakból, a pénzből és tulajdonból felépülő gazdasági tőke, és a negyedik a szimbolikus tőke, ami a presztízst és a jó arculatot foglalja magában. Az elitek azon képessége, hogy az egyik típusú tőkét át tudják alakítani más típusú tőkévé, lehetővé teszi számukra, hogy alkalmazkodjanak a változó környezethez azáltal, hogy módosítják az eszközeik volumenét és eloszlását. Bourdieu felosztásából és megállapításából kiindulva azt mondhatnánk, hogy a 19. század első évtizedeiben a fent említett tőkék átmozgatásával a birtokos elit egyfajta portfólió építésbe fogott, amikor a hagyományos befektetéseik mellett kulturális, tudományos vagy akár irodalmi tevékenységbe kezdtek a céljuk, egészen biztosan a pozíció szerzés volt, tehát ez az egész adományozás, ez az ajándékökonomia elmesélhető egyfajta piaci logika mentén is. És ugye ami nagyon fontos, hogy a Bécs szemében ezek a reformtörekvések egyfajta hatalmi kiterjesztésként reprezentálódhattak, miközben a mecenatúra szemében ez volt az egyik olyan szerepkör, ez a mecénási szerepkör biztosított egy olyan megnyilvánulási formát, ami az udvar és az ország nézőpontjából is támogathatónak tűnt. Az intézmény szervező mecenatúra sokkal inkább bevonódik az adomány felhasználási módjába, tehát ahogyan azt az előbb is próbáltam sorolni. Ezek a mecénások nem csak átnyújtják a felajánlott összeg kamatait évről évre, hanem nagyon erősen bevonódnak az adomány felhasználási módjába, tehát az igazgatótanács nagyon szigorúan korlátozta a tudósok munkáját, és nem csak a tudományos munkájukat, hanem igazából azt a fajta tőkét, azt a fajta pénzösszeget felügyelték, ami rendelkezésükre állt. Tehát ilyen szempontból megbénították 1860-ig ezt az intézményt elég erősen. És erre mondom én azt, hogy a rendi, hogy ez egy, hogy a tudományszervezésben is megmutatkozik a rendiesség, hogy az akadémia alapítását is az országgyűlés keretezte, a felajánlás is ott történt, a megindulás is szimbolikusan ott történt, a Nádor egy külön felügyeleti szervként van jelen ebben az alapításban, és ahogy korábban említettem, a struktúra a hivatali világból adaptálódik, és nagyon érdekes például, hogy a tudományos munka, és azon belül is mondjuk így maga, a tudományos munkák megbírálása, a kritika, a recenzeállás is hivatali mintára intézményesül, tehát kiosztják a megbírálandó, akár tudományos szövegeket az akadémikusok között, akik hazaviszik, elolvassák, készítenek írásban róla egy véleményt, amit aztán felolvasnak a heti ülésen, ahol pedig szavazni kell arról, hogy akkor mi az, ami bekerülhet például a tudománytárba, mint periódikába. Nagyon fontos az örökös tagság intézménye. Majdnem a 20. századig azt fogjuk látni, hogy nagyon sokáig kihalásos alapon megy az akadémiai elnöki széknek az átadása, tehát akkor választanak új elnököt, ha valaki ebből kihalt. Ugye ez tipikusan olyan, mint a főispán, az örökös főispáni cím, ami szintén kihalásig illeti meg a cím viselőjét. Ami nagyon érdekes még az, hogy nagyon sokáig az intézmény működésében a tekintélyelve volt a mérvadó, és később váltja ezt fel az illetékesség elve. Az intézménynek most erről nem beszéltem itt az előadáson, de a magyarosítás egyfajta ilyen kényszer is volt az intézményen belül. Maga az 1860-ig tartó alapszabály módosításért zajló küzdelemnek is az egyik fő pontja az volt, hogy szerették volna a tudományok magyar nyelven való műveléséből a magyar nyelven valót kiszedni, hogy ne csak magyar nyelven legyenek művelhetők ezek a tudományok, úgymond. És mindezek összességében megfigyelhető, hogy nagyon erősen befolyásolták akár egészen sokáig a rendi struktúrák az akadémia tudományos működését is. Köszönöm szépen a figyelmet!